La Biblija bolo Máté evangéliumából olvasott ezen a mai estén. A Máté evangélium a 8. fejezet 23. versétől a 27. versig. Tehát Máté evangélium a 8. fejezet 23. versétől a 27. versig. Hallgassuk meg is igéjét. Eképpen szól itt ez a történet. Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. És íme nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai oda mentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták. Uram, menj meg minket, elveszünk. De ő így szólt hozzájuk. Mit féltek, ti kicsin hitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelepre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták, ki ez, hogy a szelep is, a tenger is engedelmeskednek neki. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te vagy az, aki a mindannyiunknak a szívét le tudod csendesíteni. Te vagy az, aki békességét tudod teremteni a mi életünkben, egy család életében is, egy közösség életében is. Köszönjük, hogy amikor te föltámadtál, akkor beléptél ott a remegő tanítványok közé, akik a félelemnek a viharaiban voltak ott bezárkózva, és azt mondtad nekik, hogy békesség nektek. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy nem egyszer léped így be a mi életünkben is. Hogy lehet valamilyen vihardó bennünk, és te megjelensz, mint feltámadt hős, mint urak ura, királyok királya, és köszöntesz bennünket, csak egy szót szólsz, és béke lesz a mi életünkben. Lecsendesül a mi szívünk, eltűnnek az aggódások, a félelmek a mi életünkből. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy csendet te teremtesz. Szeretnénk most csendben téged hallani. Teremts bennünk csendet, hogy halljuk a te igédnek szavát. Meghalljuk azt a szelíd hangodat, amely erővel és hatalommal hangzik föl, mint ahogyan hangzott föl itt ebben a történetben is. Hadd hangozzék föl a mi szívünkben is ezen a mai estén. Amen. Ezt a történetet sokszor elolvastam már, meg úgy gondolom, hogy többször elolvastuk már életünk folyamán. Mindig valamilyen más megközelítésből vizsgálhatjuk meg, amikor a Bibliát olvasunk egyes történeteket. És elég most az jött, hogy mennyire nem látjuk sokszor mi emberek valóságot. Nem látjuk sokszor, hogy mi van körülöttünk. Nem látjuk a valós dolgokat, mint ahogyan nem látták a tanítványok sem, hogy valóságosan Jézus Krisztust. Ha valóságosan látták volna, akkor nem csodálkoztak volna el azon, hogy Jézus mire képes. Hogy egy szavával képes csendet teremteni, képes elűzni a vihart, lecsendesíteni a tengert. És ha jól ismerték volna, ha valóságosan látták volna őt, akkor ezt olyan természetesen fogadták volna. De hát csodálkoztak. Én szeretnék ezen a mai este olyan három dologról beszélni, ami nem egyszer az ember életében valahogy nem valóságos olyan értelemben, hogy nem valósan látjuk. Szeretnék egy túlpartról beszélni. Szeretném erről a viharról beszélni, és a képességeinkről, és szeretnék végül harmadjára Jézusról beszélni. Ezek a tanítványok és az Úr Jézus Krisztus Kapernaumban dolgoztak, tevékenykedtek, Jézus tanított embereket, gyógyított betegeket, megközözötteket, megszállottakat, szabadított meg, egész nap ment a munka. És este fele, amikor este ledett, akkor azt mondta Jézus, hogy menjünk át a túlpartra. És hajóba szálltak, és elindultak. Igyekeztek a túlpartra menni. Kiderül a történetből, ha ki tovább olvassuk, hogy milyen túlpartra érkeztek. Kapernaumból indultak, ez a Genezáret-tó északi területe, és Gadara városához mentek, az meg a Genezáret-tó déli partja. Vagyis északról déli irányba áthajózták ezt a tavat, ez körülbelül olyan 25 kilométer jelentett. Este egy hajóban, egy halászhajóban talán nem is olyan kis feladat. Még ráhajóznak fáradtságra. El is indultak, és ahogyan elindultak, nem sokkal utána észak felől egy szél támadott, ez többször megtörténik a mai időben is, és úgy hívják, hogy bukószél, mert megkerülve a hegyet, lebukott a szél a tóra, és nagy vihar támadt. És ebben a viharban küzdöttek a tanítványok ezzel az erős széllel. Hát testvérek, ebben a történetben most álljunk meg egy kicsit ott, hogy elindultak az egyik részre, az északi részre, a déli részre. És a mi életünk is valami hasonló, hogy elindulunk az egyik partról a másik partra. Ez a mi életünk. Elindulunk akkor arról a partról, amikor talán még hasonlít is egy kis hajócskához, amikor bölcsőbe tesznek bennünket. És elkezdenek ringatni. És elindul ettől a parttól a mi életünk, kihajózunk, és átkelünk az élet nagy tavát. És amikor megérkezünk a túlpartra, akkor is olyan hajó féleségbe raknak bennünket, amit úgy hívnak, hogy koporsó. E kettő között kell nekünk hajózni, és jól megtenni a területet. Igen, ám csak kettő kikötő van, ahova befuthatunk, hajózásunk közepette. És az irányt meg tudjuk változtatni. Még az utolsó pillanatban is, még a tavon vagyunk, irányt változtathat az ember. Hogy melyik kikötőbe akar érkezni. Az egyik kikötőbe az Isten vár, az örök hajlékkal, az ő dicsőségével, az ő országába. Ott várnak ránk az angyalok is. És a másik kikötőben pedig nem más vár bennünket, karmaival, mint a sátán. És a sátának az a célja, hogy ne gondolj arra, hogy egyszer majd túlpartra jössz. Ne gondolj arra, hogy egyszer majd meg kell halnod, és megérkezel egy kikötőben. Mert hogyha erre nem gondolsz, akkor ő nyer. És ő kaparint meg téged. És örökké szenvedni. De jó, amikor hajózunk az életünk a tengerén, és elgondolkozunk azon, hogy hova akarunk érkezni. Isten szeretne bennünket elgondolkoztatni, szeretne bemutatni számunkra azt, hogy van reménység, és nem csak úgy a semmibe érkezünk meg majd, amikor partot érünk, hanem ő hozzá is érkezhetünk, mert ő kegyelmes és irgalmas, és szeretné, hogyha hozzáérkeznénk meg. Jézus azt mondja a tanítványoknak, és ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Aki megismerte Jézust, mint a tanítványok, azért csak megismerik egyre jobban, különféle eseményekben, amikor együtt vannak vele, itt is megtapasztalják hatalmát, akkor az az ember, aki megismeri őt, a szögye már az utat. Jézus előre ment, helyet készít számomra, és a menny felé veszem az irányt. Az a cél. Arra partra akarok megérkezni. Abba a kikötőbe. De aki nem gondol erre, arról azt mondja az Úr Jézus Krisztus, elég keményen és nagyon ritkán fogalmaz így, hogy bolond. Az a gazdag ember, aki mindent összeharáncolt, összegyűjtögetett, mondja Jézus a példázatban. És még nagy csűrt is épít, hogy be tudja takarítani mindazt a nagy vagyonát, aratását. És azt mondja, hogy na most már akkor vigadhatok, örülhetek, nyugalmam lehet. akkor megszólal az Isten, és azt mondja, hát te bolond. Hát kiérted a nagy vagyon, mert ma elvész a te lelked, meghalsz, és kiérted a nagy gazdagság, a nagy összegyűjtés, amit te itt összegyűjtöttél. Bolond az ember, aki nem gondol a túlpartra. És tudjátok, nagyon sokan nem gondolnak rá. Valóság létezik, előttünk lehet talán minden nap, és mégis nagyon nem bárban akar ebbe belegondolni. És emiatt sokan nem jó irányba hajóznak az életükben. Hadd mondjak el egy történetet, régen egy királynak abban az időben mindig volt bolondja. És azért is tartották ezt a bolondot, mert bolondosan megmondta az igazságot. És amikor olyan keserűen is hangzott a király fülének, hogy a bolond mond valami igazságot, akkor olyan könnyen az udvari emberek azt mondták, hát ő csak egy bolond. És akkor ugye elviccelték. Vagy éppen talán figyelt a király, és magára ismert, és elfogadta. Mert olyan viccesen, bolondosan mondta meg az udvari bolondja. Hát ennek a királynak is volt egy nagy bolondja, aki nagyon sokszor megnevetette, és nevetett, ahogyan bohózkodott előtte. Csinálhatott neki egy ezüst bolond pálcát. A végén arangbocskát hintáztak rajta. És azt mondta a bolondjának, amikor odaadta, hogy te vagy a világ legnagyobb bolondja. De ha találkoznál nálad bolondabbal, akkor ezt a pálcát adnád neki. Sok idő eltelt, a király halálosan megbetegedett, és a bolondja bement a szobájába, ahol éppen nyögött és szenvedett, és megkérdezte a bolondja a bolond a királytól, hogy aztán utazol valahova, készülsz valahova. És mondta a király, hogy igen, utazok. Messze világra, messze földre megyek. Kérdezte a bolond, hogy és onnan visszatérsz-e valamikor? Mondta a király, hogy onnan én más nem térek vissza. Úgy elmegyek. Aztán mondja a bolond, hogy akkor készültél erre az útra, gondolom királyom. Azt mondta a király, hogy hát ez az, hogy annyit futottam, szaladtam, intézkedtem, hogy nem készültem. Erre megkérdezte a bolond tőle. Hát akkor biztos nem tudtad, hogy el kell ilyen messze fölre utaznod, ahol már nincs visszaút. Mondja a király, de hogy nem tudtam én ezt. De mégsem készültem. Ekkor csendesen a bolond a pálcáját lerakta az ágyra, és azt mondta a királynak, király, te vagy a világ legnagyobb bolondja. Vedd a pálcát, mert egy olyan helyre mész, ahova tudtad, hogy fogol menni, és mégsem készültél. Egy olyan helyre mész, ahonnan tudtad, hogy nincs visszatérés, mégis nem foglalkoztál vele. Te vagy a világ legnagyobb bolond embere. Hát tényleg az ember, ha nem készül, akkor ilyen bolond lesz. De Isten nem azt akarja, hogy mi bolondok legyünk, hanem itt van a Szentírás, a Biblia, és ez leírja, hogy milyen útvonalon juthatunk el a mennybe. Isten annyira szeretett bennünket, hogy megirattatott egy ilyen könyvet, 1500 éven keresztül íródott. Azért, hogy megadja a végrendeletét. Megírja, hogy mennyire szeret bennünket, hogy egyszülött fiát adta értünk, és ő általa örök életünk lehet, üdvösségünk, hogy kibent bennünket a kárhozatnak mélységéből, eltől a mi bűneinket, irányt lehet változtatni. A megtérés az egy váltás, egy irányváltás az ember életében. Oda lehet jönni Istenhez, és más irányba fordulhat az embernek az élete. Nem a pokol felé, hanem most már a menny felé haladhatunk. Beigazíthatjuk a méretünket, akik gondolunk őrá, és gondolunk a túlpartra, abban az irányban, melyben Isten található. Hát a Balatonon én nem csak hajókáztam, hanem kétszer olyan is megtörtént velem, hogy átvittek Rékfülöpre, és aztán onnan a hajó mólóról beleugrottunk a vízbe, és átúszni a Balaton boglár felé. A Balaton átúszáson részt vettem egészen fiatalon, kétszer is, és ahogyan úsztunk, egy időközönként mindig meg kellett nézni, hogy jó irányba megyünk-e. Mert az nem olyan volt, mint az uszodában, hogy kiúszták ott a pályát, és akkor úgy kellett haladni, hanem hogy 200-300 méterenként, vagy a jobb oldalt, vagy a bal oldalt látunk egy csónakot. És elég széles volt ez a sáv, úgyhogy azért cikcakba nem volt érdemes haladni. És nem egyszer, amikor felemeltük a fejünket, vagy úgy jobban előre néztünk, akkor úgy belőttük a gömbkilátót, mert a foglában ugye az van, és abban az irányban kellett nekünk úszni. És nem egyszer, amikor úsztam, irányt kellett módosítanom, mert nem jó irányba haladtam. Több tempót megtéve, egy kicsit elfordultam, a hullámok is besegítettek ebben, és akkor egy kicsit azért igazítani kellett magamot. Hát, igazítsunk így igen életünkön. Hol van az Úr? Merre fele van az a szép város, ahova én tartok, a kikötőben, a mennyire Zsálem felé? Na most egy kicsit eltértem. Talán valamilyen bűnnek a hulláma arra tologatott engem. Akkor jövök az én Uramhoz megvalva bűneimet, hogy újra beirányozzam magamat, hogy lássam a célt. Pál apostol látta a célt. Én tehát úgy futok, ő nem azt mondja, hogy úgy úszok, hanem úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vánt, hanem megsanyargatom, mint szolgálvá teszem a testemet, hogy amíg másnak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Valóságos a túlpart. És lássuk ezt meg. És mondjuk is az embereknek, hogy van reménység, van a halál után élet, méghozzá örök boldogságban és örömben. Lőjétek be ti is azt a célt. Lássátok meg, és hajójotok, életeteknek a hajóját, irányítsátok arra kikötőre. Aztán ebben a történetben, ahogyan beszálltak a hajóba és mentek a túlpart felé a tanítványok, nagy szél és vihar támadt. Annyira dobálta ezt a kis hajót, hogy a hullámok át is csaptak fölötte meg, azt is olvasok, Márk evangéliuma jegyzi meg, hogy ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. A tanítványoknak a többsége halálszemben volt. Nagyszerűen tudtak hajózni. Szakemberek voltak a hajózásban. És mindent megpróbáltak abban a vinarban. Mindenki tette a dolgát, mindenki tudta, hogy mit kell most csinálni, akik meg nem tudták, mert nem hajósok voltak, nem halászok voltak, azok biztos megkapták, hogy most mit csináljuk, most hogyan fordítsuk a hajót, most jön erről az a hullám, mit csináljuk, mit tegyük. Mindenki sűrögött, forgott megpróbálni azt, hogy ebben a viharban fennmaradni, de telik-telik megfelelődzel. Bármennyire megfesztették magukat, akkor sem sikerült. A viharban ki kellett mondani azt a tanítványoknak, hogy nem tudom mit tenni. Erősen állunk. Mi gyengébbek vagyunk. És amikor ide jutottak, hogy a vihar számukra megmutatta a valóságot, hogy ők nem tudják uralni, akkor mennek Jézushoz, és akkor kiáltanak, akkor mondják azt, hát nem valami nagyon szépen, egy kicsit olyan számonkérés is van benne, meg egy kicsit olyan morzejel is, hogy SOS, Úr Jézus, jöjj, segíts, mert elveszünk. Azért hozzátették, hogy nem törőztem, de hogy elveszünk. És Jézus képes lecsendesíteni ezt a tengert. Nem egyszer a mi életünkben a vihar rádöbbent a valóságra. Lehet arra, hogy kicsik vagyunk, erőtlenek vagyunk. Lehet arra, hogy jobb lett volna hamarabb Jézus felé fordulni. Lehet arra, hogy gondolkozzunk el a mi életünkön. Rádöbbent bennünket az élet vihara. Mert ezen a tavon az érünk életnek a tabán vagy tengerén nem csak csendes vizeken szoktunk kevezni, hanem viharokba is kerülünk. És ezek a viharok valamit akarnak nekünk tanítani. Hogy tanuljunk belőle. Hogy valamit valóságosan lássunk. Egy lelkész elment egy beteghez, egy 40 éves beteg emberhez, aki már másodjára kapott szívinfarktust. És leült a beteg ágya mellé, és beszélgettek, és azt mondta a beteg, hogy hát megmondom őszintén, hogy Istennek most vagyok hálás. Az első infarktusomnál úgy el sem gondolkoztam életem felül. Most a második infarktusom után gondolok én abba, hogy én meg is hallhatok. Eddig úgy érte az életét ez az ember 40 éves koráig, hogy úgy gondolt, hogy lehet, hogy mások meghalnak, ilyen nem fordulhat vele. És ebben a viharban, ebben a szívinfarktusban, és utáni való helyzetben gondolkodott el azon, hogy milyen az ő élete, és fordult Isten felé. Látta meg valóságosan, hogy kitartja életben, és hogy szereti őt az Isten. Sokszor egy-egy vihar döbbent rá bennünket arra, hogy mi a valóság. Jó az irány a mi életünkben, jó fele haladunk, vagy talán nem jó fele. Vagy lehet, hogy arra döbbent rá a vihar téged, hogy Jézus alszik az életedben. Régóta nem fordultál már felé. És ezért aludtál. Jézus itt azért alszik el, mert a napi fáradtság miatt is elnyomja az álmot. Na de ha a vihar előtt fölkeltették volna a tanítványok, akkor nem aludtál. Ha mentek volna már, mert tapasztalt hajósok voltak, hogy nézzétek csak azokat a felhőket, nagyon veszélyes. Ismerték ők. Miből mi lesz? És már akkor mehettek volna. Jézus, ne aludj, kelj föl, mert mindjárt jön a nagy vihar. Segíts nekünk. És akkor nem aludt volna tovább. Sőt, lehet el se aludt volna. Valaki úgy mondta, egy asszony ugyanebben a példával gondolkodott, mondta a lelkészének, hogy tudja, éltem a hármas életemet, Jézussal kezdtük a hármas életünket, de közben Jézus elaludt a családunkba. Mert Jézus nélkül folytatott. És sok-sok minden történt, meg szaladtunk, meg intézkedtünk, meg csináltunk, és észrevettük, hogy a házasságot megkezdtük. Jézus meg az. Engedtük, hogy aludjon. Jézus nem alszik, hanem őrködik életünk felett. Lehet, hogy már nem fárad el. Nem ebben a fizikális testben van, mint mi. Ő ilyen. Ő ott van az életed hajójában, mert te hívtad őt. Mert kész voltál befogadni őt. Nem egyedül hajózol a viharokban. Ott van az a te életedben. Ott van minden örömödben, minden boldogságodban, és ott vannak a bajokban is, az Úr Jézus Krisztus. De hadd kérdezzem, talán nem egy vihar döbbent rá arra téged, hogy alszik Jézus nálad. Hogy régóta nem fordultál fel, hogy nincs igazi kapcsolatod ő vele. Ébredsz föl minél hamarabb. El az asszony fölébresztette, és imádkozott hozzá, és nem menekült a házasságba. Helyreállt minden. Jézus csendet teremtett a viharos házasságban. Isten szeretne cselekedni a te életedben, az én életemben is. Ne engedjük, hogy elaludjon életünk hajójában, ha már behívtok őt, hanem kérjük, forduljunk felé, beszélgessünk vele, hogy cselekedjen, munkálkodjon a mi életünkben. Aztán a vihar megmutatja a tanítványoknak azt is, hogy bármekkora tudásuk van, bármekkora tapasztalatuk van, a különféle erők hatalmasabbak náluk. A természetnek az ereje. Ez a modern ember is a mai világunkban olyan gőgös tud lenni. Technikájára, vívmányaira, műszaki megoldásaira, azt mit tudunk vele. Tudjuk, hogy tésztászom a földrengés lesz, és meg tudjuk állítani? Tudjuk, hogy jön valami vihar, és meg tudjuk fékezni. Lehet, hogy előre tudjuk, meg pontosabban tudjuk, meg tudjuk mérni is, hogy az mekkora a környengés volt. De ne kell vallani a nagy modern embernek, hogy ide okosság, oda modernizáció, ilyen technika, olyan technika, nálunk bizony vannak hatalmasabb erők. És egy-egy vihar tudja az embert rádöbbenteni erre a saját életében is. Hogy lehet eddig megoldottam tapasztalataimmal, megoldottam baráti összefogásokkal, megoldottam, hogy odafordultam ahhoz az emberhez és segített, sokszor átvégezt. De itt bármennyire összefogtak a tanítványok, bármennyire próbálták megfékezni a viharnak az elég, az emberi összefogás sem segített. Erőtlenek voltak, kevesek voltak hozzá. Ide Isten kellett. Ide eljön. Néha a vihar jutott el bennünket. Mindennek próbálunk, megmozgatunk, embereknek szólunk, segítsetek, jöjjetek, fogjunk össze, és mégsem érünk az eseményt. Van így. És milyen szomorú, hogy ma csak akkor fordulunk Istenhez. Amikor már mindenben azt mondjuk, hogy most már nem tudom mit tenni. Már itt sem tudnak segíteni, ott sem tudnak segíteni, nem tudom megoldani a gondomat, problémámat, bajomat. És akkor fordul sok ember Jézushoz, de sokan még akkor sem. Hát nem így van a mi életünkben is. A harag viharát nem tudod csendesíteni? A gyűlöletnek hullámzásai ellen tudod valamit csinálni? Sokan mondják, megbocsátottam neki. De mégis, amikor meghallja annak az illetőnek a nevét, a gyomra gőzbe rándul, meg a kezdésökölbe szorul. Nem bocsátott meg. Még mindig ott van benne a vihar. Vagy az aggódásnak a vihara ellen. Tudunk valamit tenni? Ki tudja lecsillapítani? Mi magunk? Meg tudjuk tartani a szomszéd? Meg tudjuk nyugtatni a szülő? Meg tudjuk tartani a házastárs? Meg tudjuk tartani téged valaki? Bármelyik ember? Engem nem? Csak Isten. Vannak olyan viharok, amelyeken mi emberek nem tudunk órára. És a bűnnek a viharán sem. A kísértésnek a viharán sem tudunk órára. Lásd már be, meg lássuk már be, meg lássam már be, hogy ehhez Isten kell. Bármennyire mesterkedek, bármennyire próbálok erőlködni, nem tudok órára. És amikor már kezdene kitölni életedben az a vihar, de jó lenne már akkor Jézushoz jönni. De jó lenne már akkor fölkiáltani hozzá. És megszólítani őt. És megtapasztalnád, hogy cselekszik a te életedben. Mint a tanítványnak az életében is. Tehát lásd valóságosan a vihar, a képességeidet. Lásd valóságosan. És fordulj oda Istennek, minél hamarabb. Kérd őt. Már amikor a fekete felhőket meglátod. Lelked fölött. Életed fölött. Jöjj el az Istenhez. Oda boldog ember, aki minél hamarabb fordul az Istenhez. És nem fárasztja ki saját magát, hanem megnézi, hogy hogy szeretik az Isten az ő életében. És végül, látva valóságosan a partot, képességeinket, a viharokat, lássuk valóságosan Jézust is. Mert ezek az emberek, ezek a tanítványok, amikor Jézus lecsendesíti a tengert, a hullámokat, a szelet, akkor ezt a látszólag buta kérdést teszik föl, ki ez? Hát ki ez? Hát nem vele aludtatok, nem vele jártatok, nem vele láttátok azt, hogy mennyi beteg meggyógyult. Hát hogy ki ez? Hát nem az Isten fia? Hát nem így ismertétek meg? Valahogy nem ismerik még igazán valóságosan Jézust. Ezért kérdezik azt, hogy ki ez? Elcsodálkoznak, hogy még a szelek is, meg a tenger is engedelmeskedik neki. Hát, ő teremtette, nem? Nem ott volt a teremtés akkor? Nem ő rányézve teremtette az Atya az egész világot? Hát még jó, hogy egyszerű neki a szeleken uralkodni, az egész bolygónkon tud. nem csak egy szélen, egy helyi területen. És sokszor talán ezt felejtjük el, mi is az életünk hajója. Ott van Jézus, de lekicsinítjük, kicsivé tesszük, egy barátként kezeljük, és nem eztán mi is érünk ilyen meglepetés, ér bennünket, hogy mondjuk azt, hogy ki ez. Imádkoztam, az kicsoda csodát tett. Hát hogy tudta ezt megtenni? Nyomorhatok még így. Nem egyszer talán átéljük mi is, hogy Jézus közelében. Lehet imádkozol, könyörösz, van kapcsolatod vele, de nem egyszer meglepődöd, mert teszed a te életedbe. És talán még jobban megismered ki ő. A tanítványok, ha valóságosan ismerték volna Jézust, akkor nem féltek volna. Akkor nem mondta volna ezt Jézus, hogy miért féltek, mit féltek ti kicsi hitűek. Amikor kicsi a mi hitünk, amikor nem látjuk őt olyan nagynak, mint aki, akkor történik én a mi életünkben. Hogy félünk, rettegünk a viharban, mert úgy gondoljuk, kicsi az az Isten, aki velünk van. És ha úgy gondolkoznánk, hogy a nagy Isten van a mi hajunkban, akkor megnyugodnánk, és azt mondanánk, jöhet a vihar, ő nagyobb annál is. Jöhet a kísértés, mert nagyobb annál is. Nagyobb az, aki bennem él, mint aki a világban van, és támad. Jó lenne ezt is látni, és akkor nem félnénk. Valahogy hasonlóképpen jártak a jeruzsálemi gyülekezet, amikor imádkozott Péterért. Elfogták, Heródes elfogadja, Jakabot már kivégezte, Péter ott hever a börtönben, és mindenki tudta, hogy Heródes őt sem fogja kímélni. A gyülekezet elkezd imádkozni, elkezd könyörödni. Egy csoda történt. Adja az küldöd Isten. Bemegy a börtönbe, egy csodát csodájára kihozza úgy, hogy észre se veszik az őt. Leesnek a bilincsek, kinyílnek a zárak, kinyílik a kapu, és Péterként van. Szabad. Mit csinál? Hát megy az imádkozó gyülekezethez. És amikor odaér, akkor megzörgette a bejárati ajtót, és oda ment egy Ródé nevű szolgáló lány, hogy megtudja ki az. Amikor megismerte Péter hangját örömében, nem nyitotta ki a kaput, hanem elszaladt és hírodott, hogy Péter áll a kapu előtt. Tehát azt mondták, elment az eszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre is szóltak. Az ő angyala az. Péter azonban tovább zörgetett, amikor pedig kaput nyitottak, és meglátták őt. Elámultak. Hát nem ezért imádkoztak? Sokszor mi is odafutunk Jézushoz, kérünk valamit, mint a tanítványok, vagy ez a gyülekezet, és Jézus cselekszik az életedben, és csak csodálkozol álmodatot. Hát hogy lehet ez? Hát úgy, hogy hatalmas, csak te lekicsítetted. Kicsivé tetted azt az Istent, aki hatalmas és nagy, aki tud ilyeneket tenni. De megnyugodna a mi szívünk, ha valóságosan látnánk az Isten nagyságát. Sadrak, Mésak és Abednego ott a babiloni fogságban valóságosan látja. Amikor azt mondja nekik, ne bukadnak el, hogy már pedig most leborultok az aranyszobor előtt, mert ha nem teszitek, a tüzes kemencébe foglak benneteket dobálni. És akkor ők azt mondják, és így felelnek, van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy a mi te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódulunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Nekünk hatalmasabb a mi Istenünk, mint te vagy, vagy a tüzes kemencénél is nagyobb. Na, ha meg is kéne halnunk, akkor is hatalmas. Olyan nyugodtak. Ez a nyugodt, békességes ember tudja kimondani, aki látja valóságosan a hatalmas Istent az életében. Lehet ott a baj, ott a tüzes kemence, ott a vihar, ott a nehézség, de mindennél nagyobb az én Isten. Vagy kiment ebből, vagy ha kell, akkor belepusztulok, de akkor is jó neked. Mint egyszer egy anyuka mondta, időskorában megfélt, nem értette a lánya, aki ápolónő volt, mi történt az anyukájával, mert beteg lett, méghozzá halálos beteg, daganatos beteg. És azt mondja, olyan nyugodt az anyukája. Hát nem érti. És megkérdezte az anyukáját, hogy miért vagy te ilyen nyugodt? És akkor ő azt mondta nyugodtan, azért már megtértem lányom az Istenhez, és vagy ő most meggyógyít ebből a halálos betegségből, és akkor jó nekem, vagy pedig ebbe belehalok, de akkor is jó nekem. Mert hozzákerülök az ő kezébe, a mennyországba. Úgyhogy az én életem Isten hatalmas kezében van, és ezért én nyugodt vagyok. Na valami ilyesmit mondta ki, hogy Csodlán és a Abednego is ismerve a hatalmas Isten. Lásd meg valóságosan ezt a hatalmas Istent. Lásd meg valóságosan a túlpartot, lásd meg valóságosan a viharokat, a te képességeidet, de meg Jézus képességeit, és így hajózzál abba az irányba, amely a menny felé vezet. Ámen. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy hozzád fordulhatunk életünkben. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te célt mutatsz számunkra. Megmutatod, hogy melyik a jó út, mire haladjunk, merre fele menjünk, hogy hozzád érkezzünk. Segíts látni a célt életünkben, életünk tengerén. És hagyd mondjuk, menjünk mindig közelebb hozzád. Hogy tudjunk megtérni hozzád különféle bűneinkből, vétkeinkből. És hogy tudjunk téged mindig befogadni, sőt veled beszélgetni életünk hajójában. Bocsáss meg, amikor úgy eltérít bennünket egy-egy hullám. Bocsáss meg, amikor nem beszélgetünk veled, és alszik a kapcsolatunk. Bocsáss meg, amikor úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk olyan erősek, hogy megoldjuk életünknek különféle gondjait és bajait, és nem járulunk te hozzád. Bocsáss meg, amikor lekicsinyelünk téged, amikor nem látunk valóságosnak. Szeretnénk annak látni, hogy nyugodt legyen a mi szívünk. Szeretnénk hozzád fordulni, Urunk Istenünk, hogy látnánk tetteidet, cselekedeteidet a életünkbe, mások életében. Hogy meglátnánk hatalmadat, és minél jobban leborulva téged imádnánk, és téged dicsőítenénk. Urunk, segíts erre bennünket. Vedess bennünket, a mi hajónkat. Nem egyszer nehéz viharok érik el. Te oltalmazzál bennünket, hogy el ne süllyedjünk az élet viharaiban. Te tartsd fenn a mi életünket, Urunk Istenünk, és te tartsd meg bennünket a kísértések viharaiban is. Köszönjük, hogy hozzád futhattunk életünkben annyiszor már, annyi viharban, és nem egyszer megtapasztaltuk azt, hogy te cselekedtél, csendet teremtettél, békét adtál, nyugalmat a mi szívünkbe, erőszed a viharokat, túléltük, és csendes vizekre terelgettél bennünket, és vezettél. Áldunk ezért a csendes vizekért is, amikor nem kell viharokat megtapasztalnunk. És köszönjük, hogy ez te tőled van, hogy fölkészüljünk, hogy veled örüljünk és örvendezzünk az élet különféle örömeiben. Kérünk, Urunk Istenünk, vedess bennünket, és segíts abban is, hogy bizonyságot tegyünk rólad, hogy minél több ember a mennyei kikötő felé haladjon, és arra tartson. Hallgass meg kérésünket Jézus nevében, Urunk. Amen.